Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Bödecs Pál Márton Budapestről. Köszöntelek nagy szeretettel.
Én is köszöntelek téged és a hallgatókat is.
Nagyon izgalmas ez a szituáció, hiszen ugye Halason téged jól ismernek, hiszen itt születtél, sőt a Halas Rádiónak is voltál egy darabig munkatárs. Mielőtt rátérünk arra, ami talán a legizgalmasabb téma, amiről mesélni fogsz nekünk, hiszen az OTDK-n, az Országos Tudományos Diák Konferenciának dolgozatod a gamifikáció, a játékos tanítás témakörében második helyezett lett, amihez ezúttal is gratulálunk. Erről fogsz majd nekünk mesélni, hogy mi ez a klassz dolog, amit csináltál. Egy pici életútriportot beszögelünk így az elejére. Szóval mesélj nekünk, hogy hogy indult a te pályád, mert hogy azért elég kalandos volt, amíg eljutottál a magyar és angol szakos tanári pályáig, ahol most vagy.
Hát az, amikor befejeztem a középiskolát, az már nem Halas, hanem Szentendrén történt. Utolsó kitém ott volt. Utána viszont két egyetemen voltam, egy teológián, először református teológián, a Karolin, aztán pedig BME-n, villamosmérnök szakon, és utána voltam egy évet, volt egy szabad évem, amíg felkészültem a tanárira, addig tudtam veletek dolgozni, ugye, utána egy picikét, akkor már nem voltam testileg kiskolnáson, tudtam azért dolgozni veletek, utána pedig 6 éves a képzés, az angol-magyar képzés, és azért ezt a két szakot választottam, mert igazából nem érdekelt, hogy mit választol, csak olyat két olyan szakot szerettem volna, aminek van értelme, vagy úgy látom, hogy van.
Számodra van értelme? Mert hogy gondolom, hogy ez állt hozzád közel?
Igen, igen, igen. Tehát még a matematika is közel állt hozzám.
Az is benne volt a palettán?
Igen, igen, az is benne volt. De aztán az angolt azért, mert abban nagyon jó voltam, és az egyértelmű volt, és nagyon hasznos is. A magyar pedig azért, mert úgy, hogy én sokkal jobb lehetnék ebbe.
Na, hát akkor kihívás már megvolt, úgymond a motiváció ebből a szempontból.
Igen, igen, igen. Ez a két külön motiváció volt a két külön szakra. És akkor ugye 6 éves a képzés, és miután befejeztem a 6 évet, az OTDK-ra már 5. évtől készültem, aztán még jött a pandémia is, és akkor azért csak most végeztem, tehát most tavasszal, akkor már 1. éves tanár voltam, gyakorló tanár. Ugye most szeptembertől lesz a 2. évem, egyébként Budapesten a Lunyai utcai református gimnáziumban tanítok.
Sőt, osztályfőnök is vagy, ezt el kell mondjuk, mert viszonylag ritka eset, hogy egy kezdő pedagógus egyből osztályfőnöki pozíciót is kap. Na, majd erről is foggatni foglak. Nyilván édesapát is sokan ismerik, Bödecs Pált, ugye elnök lelkész, illetve hát nagyon régóta itt van Halason, és az ő végzettsége ugye lelkész és villamosmérnök, akik közéből ismerik, őt tudják. Mennyire volt ebben benne, hogy te elsőként ugye teológiát, aztán villamosmérnöki kart próbáltál, mielőtt úgymond megtaláltad a saját belső motivációdat, és ezt az angol-magyar szakot választottad. Ez a minta.
Igen, 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 ez nagyon sok köze volt ehhez, nem nagyon tudtam, hogy mit akarok, mert nálam a családban ez mindenkinél ez egy gond, hogy nincs picikét ilyen furcsa az ideje, nincs amiben ilyen különösen jók vagy rosszak lennénk. Tehát még ezben mindenhez hozzá tudnánk szagolni.
Szóval. Értem.
És ezért volt ez egy ilyen, mert tehát amikor mondom, hogy angol, matek, magyar, fizika, bármi lehetett volna igazából, amikor láttam a szakot. Szóval nincs ilyen megkötésünk, hogy mi ez, amiben nagyon jók vagyunk, nagyon rosszak vagyunk. És ezért is volt az, hogy ilyen teljesen más területeken próbáltam ki magam, és nem is azért hagytam, mert hogy nem ment, mert amúgy ezek jól mentek, hanem csak mert nem éreztem, hogy ezt szeretném csinálni. Tehát a villamosmérnök jött azért is volt, az is hagytam abba főleg, mert hogy nem akartam programozni. Életem végig az szeretem csinálni, de inkább ilyen hobbiként. Nagyon szociális ember vagyok, szívesen foglalkozok emberekkel, mint gépekkel vagy kódokkal. Ezért volt aztán, és szerencsére aztán megtaláltam ezt, mert nincs kétségem afelől, hogy ez a hivatásom, a tanárság. És legalábbis ez, amit most csinálok, ez a módszertani része főleg.
Nagyon jó hallani, és azért is jó, hogy arról beszélgetünk, hogy azért ez nem egyből találtad meg, mert én azt gondolom, hogy sok diák van ugyanígy mert hogy nagyon nehéz azt kitalálni, hogy mit szeretne csinálni ezzel, mert főleg akkor, ha egyébként viszonylag minden tantárgy jól megy, tehát nagyon nehéz. A lelkészséget hogy jöttél rá, hogy nem neked való? Hiszen mondtad, hogy szociális ember vagy, ott azért vannak emberek és emberekkel való kapcsolat.
Igen, azt hiszem csak 19 éves voltam, amikor elkezdtem. Túl fiatal voltam, de inkább ez van mögötte, és nem zárom ki, hogy még fogok menni később.
Tehát akkor még nem kizárt a teológia az életed egy pontján?
Nem kizárt egyáltalán. Mondani, hogy akkor még nem voltam elég érett hozzá. Sok minden meg kell küzdenem magamban. Az nem volt ideje annak.
Értem. Oké, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjatok velünk, Bödecs Pál Mártonnal, angol-magyar szakos középiskolai tanárral fogunk beszélgetni tovább, ugyanis hát nagyon jó volt ezt hallani, hogy most nagyon azt érzed, hogy ezen a pályán vagy, hiszen ezt amúgy is ritkán hallani egy férfi szájából, mai pedagógusi viszonyok között, hogy egy fiatal ember erre szánja az életét, és nagyon jól érzi magát ebben, és ezt a vonalat fogjuk tovább vinni, és különösképpen rátérünk erre a módszertani megújulásra, amiről beszéltél, vagy megújításra. Maradjatok velünk, és Bödecs Pál Mártonnal, Palkóval beszélgetünk hamarosan tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai beszélgetést Bödecs Pál Mártonnal, Palkóval, aki halasi születésű és angol-magyar szakos tanár, illetve a gamifikáció témakörében egészen kreatív dolgot alkotott, OTDK második lett dolgozatával. De hogy ez mit akar, arról majd később. Ugye mesélted az előző részben, hogy ugye lelkésznek tanultál, villamosmérnöknek, utána rátaláltál, hogy igazából mit szeretnél, ez a motiváció vezetett az angol-magyar szakra, többek között, hogy úgy gondolod, hogy te jobban is tudnád tanítani. Na hát akasztják a hóhért, belekerültél, most már egy éve elmúlt, hogy aktívan tanár vagy, ugye most gyakorló tanárnak hívják, de valójában azt jelenti, hogy teljes óraszámban dolgozol, sőt, azt is elárultad, hogy már osztályfőnök is lettél, ami tök ritka. Amíg szeded össze a gondolatért, hadd kérdezzek, azért tök nehéz szituációba kerültél, hiszen ugye arról beszéltél, hogy a Lónyai Református Gimnáziumban kezdted, gyakorló tanár a 6. évedet is ott töltötted?
Nem, azt máshol.
Azt máshol. Tehát, hogy gyakorlatilag egy teljesen új iskolába kerültél, egyből osztályfőnökséggel megkínáltak. Mit éreztél egyébként? Én nagyon megriadtam volna kezdőtanárként.
Hát én azt gondoltam, hogy jó poén. Osztályfőnökség jó poén, azt gondoltam.
Most és már látom. Gondolod most is?
Van egy poén része, mondjuk, hogy igen. Most is poén, poén a poén. Már nem annyira jó poén, mint amilyen gondoltam.
Iszonyú sok melóval jár, aki ezt nem próbálta, nem tudja, akkor te egyből próbáltad.
Igen, én nem is tudom, milyen anélkül, tehát legalább akkor ez nincsen, hogy bezzeg, hogyha...
Milyen jó lett volna, ha nem, mert nincs olyan élményed. Szóval azt mondd el nekem, hogy szerintem ez egy tök fura helyzet, hogy gyakorlatilag másfél hónapig dolgoztál velük, ugye láttad őket, meg ők is téged, új osztály, maga az osztály is akkor került be, te is akkor kerültél be, és utána egyből online lett.
Igen, igen, igen. És ami legfurcsább az egészben, hogy a szülőkkel nem is találkoztam még. Egyébként nem találkoztunk, mert ugye úgy akkor is már azért elég súlyosnak kitértünk meg a helyzetet. Október környékén is úgy gondoltuk, hogy csak online fogunk találkozni a szülőkkel is, már októberben is, és nem is láttam még őket igazából. Ami elég furcsa, ezt ugye, hogy egy év után, amikor már egy osztály kirendulást tervezem a diákokkal, most már talán lehetséges lesz szeptember elején, de nem láttam még a szülőket. És hát maga a diákokkal is igen, eléggé furcsán jött ki, de elég gyorsan összemelegettünk egyébként, szóval azzal nem volt gond. Amikor visszajöttünk májusban, akkor sem volt igazából semmi gond.
Ezt nagyon jó hallani. Azt meséld még el, itt a szünetben már beszélgettünk erről egy kicsit. Neked, amikor beszélsz, egy picit akad a beszédet. Szerintem ez azokkal szokott többek között előfordulni, akinek gyorsabban jár a feje, mint motorikusan a szája ki tudja mondani, és erről beszélgettünk, hogy ez a tanításban lehet, hogy gondot fog okozni, amikor úgy eldöntötted és csináltad a tanári pályát. Ebben hogy vagy?
Igen, bizony egy más olyankor a helyzet, mert amikor előadok például, ami elég ritkán van egyébként, elég más módszertanra dolgozom, hogy akkor sokkal hangosabban beszélek, és alapvetően az a gond, hogy túl sok levegőm van, meg túl sok gondolatom, és úgy nézkezik, ez a kettőnek a kombinációja, ami miatt van ez az akadás, vagy ez a beszédtechnikai hátrányom. De amikor adok ki instrukciókat meg, hogy hangosabban, akkor egész osztálynak csoportnak mondok, akkor valahogy normalizálódik ez. Kevesebb levegőm van ahhoz, hogy kimondja a dolgokat, és úgy néz ki, hogy ez kellett ahhoz, hogy tudjak tagoltan beszélni.
Tehát akkor, ha jól értem, ez azt jelenti, hogy amikor hangosan, ugye, aki tanít, az tudja, hogy amikor egy osztályt kell instruálni, tehát parancsot kiadni, vagy feladatot kijelölni, akkor nagyon hangosan kell beszélni, hogy ez pont segít neked, és ott mondtad, hogy még fegyelmezési gondot sincs, mert annyira hangosan tudsz beszélni, hogy ez nem gond. Ez azért zseniális.
Igen, ez érdekes, amikor visszajöttünk májusban, akkor vettem észre, hogy ugye próbáltam maszkban instrukciót adni, és néztem, hogy miért nem figyelnek rám. Ami nekem nagyon furcsa volt, mindig figyelnek rám a diákok. És rájöttem igazából, hogy a hangom milyen sokat tesz hozzá, hogy csak a hangom erejével, amit ugye a maszk
lefogja.
Igen, és akkor levettem a maszkomat, amikor adtam instrukciókat, és azon a csönd lett. Rájöttem, hogy milyen sokan. És nem is oldítom meg semmit, csak hangosan beszélek. Most csak picikét hangosabban. Majdnem 2 méteres vagyok, ugye, aki nem látnak itt, de majdnem 2 méteres 110 kiló, tehát amúgy is van egy ilyen.
Súlyod, megjelensz az osztályba, akkor érzik, hogy bejött valaki.
Igen, pontosan igen, tehát abban sincsen gond. Tehát, igen, csak előnyös tulajdonságai vannak tanárként, ugye.
Ez zseniális, hogy ami a leginkább hátránynak látszott, az kiderül, hogy egy tök nagy előny. Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Innen fogjuk folytatni, és most már tényleg rákanyarodunk arra, amit talán a legizgalmasabb rész a te tanári pályádon, hiszen már is alkottál kártyákat, amiknek a segítségével sokkal hatékonyabban lehet oktatni, tanítani. Erről foglak majd kérdezni, faggatni. Maradjatok velünk, Bödecs Pál Mártonnal, Palkóval beszélgetünk hamarosan tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Köszöntünk benneteket szeretettel, és folytatjuk mai interjúnkat, beszélgetésünket Bödecs Pál Mártonnal, Palkóval, aki a Szilárdi Áron gimnáziumban, majd Szentendrén végzett, és hát nagy örömére azt gondolom sokaknak, tanításban, középiskolában angol-magyar szakos tanárként helyezkedtél el, dolgozol, immár egy év van a hátad mögött. Erről már beszélgettünk. Most a témánk az, hogy az OTDK-n, tehát ezen a nagyon rangos versenyen, az Országos Tudományos Diák Konferencián, a dolgozatod második lett, országos második. Én azt gondolom, hogy ez egy tök klassz dolog, és hogy leginkább attól klassz, hogy a témája klassz. Te magad is egy játékos alkat vagy, én azt gondolom, akik eddig hallgattak téged, rájöhettek, és a témád is a gamifikáció, tehát a játékos oktatás. Mikor indult ez a kártyás dolog, hiszen tulajdonképpen már meg is született, vagy születik egy olyan játék, amit az oktatásban lehet használni egy új módszertan. Szóval mikor indult ez a te érdeklődésedben?
Az érdeklődésem a gamifikáció val kapcsolatban, ami játékos testnek is fordítják, úgy használják, nem teljesen pontosan, inkább játékszerűsítés, vagy játékszerűvé teszünk valamit. Nekem egyetem alatt, már első évesként ezt így felkezdett a figyelmemet. Magyarországon kb. Akkoriban jött ez a köztudatba egyáltalán, hogy van ilyen játékosítás. És igazából már azelőtt elkezdtem gondolkodni, hogy tudtam, hogy van, hogy mi ez, van egy külön terminológia, hogy gamifikáció. És szépen lassan az első éves koromtól kezdve, 5 éves koromig, amikor pedig már úgy gondoltam, hogy annyit olvastam róla, meg annyit tanulmányoztam az egészet, hogy és nagyon sokat játszottam is mellettem, hogy nagyjából tudom, hogy hogyan kell ezt csinálni, és hogy tudok-e saját olyan módszert kialakítani, amivel szívesen tanítanék. Ez volt a fő motivációm, és saját olyan módszert, amiket nézegettem, vagy amiket olvastam, tanulmányoztam, azokat nem tartottam túl érdekesnek, hatékonynak az én részemre. Meg amúgy is szerintem, igen, még egy gyerekcipőben járt akkor, meg most is úgy érzem, hogy úgy van. És mondjuk a gamifikáció az, hogy játék elemeket beemelünk nem játékos környezetbe. És ugye itt nem játékos környezet, tehát az iskola, nem játékos, ott munka van, tanulás van, és a játék elemek pedig az a például a számítógépes játékokban használt elemek, mint például ilyen díjak, pontok, avatárok, ugye, hogy van szerepjátékok, ilyenek vannak, és fontos, hogy nem játékokat, hanem ilyen játékelemeket, díjak például, ugye mindenki használ, vagy ilyen ponttáblázatok. A lényeg igazából, hogy egy módszerem van, kártyák azok legjobban megfogható része, a módszernek azok a kártyák, és ezért is van, hogy mindenki a kártyákról kérdez.
Ez a földi megjelenése.
Igen, a módszerre jobban szeretek beszélni, mert abban sokkal több munka van, de a kártyák maga, azok tényleg izgalmasak, azt én is bevallom.
Tehát, hogy egyből tudtad, hogy az angol tanításban fogod ezt használni, vagy mennyire tantárgy specifikus ez a dolog, vagy más tantárgyakra is átvihető lesz majd?
Nem a kérdés, ezt még igazából angollal kezdtem el, kártyákat csinálni, de aztán átmentem magyarra. Ez most magyar irodalomról szól igazából ez a kártya. Mert rájöttem, hogy angolból jól lehet csinálni, de magyarból egyértelmű, hogy hogyan lehet jó kártyákat készíteni. Vagyis ugye a kártyákon szerzők vannak, irodalmi szerzők meg szereplők vannak. Nagyon szépen meg lehet csinálni ezt a kártyákat, mert adottak, a szerzőszereplők adottak, angolból nem lett volna ilyen egyértelmű.
Tulajdonképpen az OTDK dolgozatod az erről szól? Vagy bőven ettől?
A kártyák nem működnek a módszer nélkül. Azért szeretek erről beszélni, mert a kártyák csak egy eszköz arra, hogy motiváljam a diákjaimat. És a módszer maga az, ami egész keretbe foglalja, és az, ami igazából motiválja a diákokat.
Hát akkor halljuk a módszert.
Egy 60 darabban írtam le a
tényleg a dolgoztóban. Érthetően természetesen.
Tehát a módszer, ez a mecenátus módszer, amit a kártya játékról kapta nevét igazából, ami egy pedagógiai módszer, és a gamifikáció van a közepén, és a középpontjában, mert az értékelési rendszert így gamifikáltam, ami azt jelenti, hogy nem a tanórákat, vagy ott például játszunk, vagy szerepjátékot viszünk végig, hanem kizárólag az értékelés. Ugye amikor klasszikus értékelés, ugye az osztályzat, azon felül vannak különböző játékosított elemek, például pontrendszer van, nagyon fontos emre módszerben, díjak vannak, hogyha valaki jól teljesít, ebből ez a kettő, ami a legdominánsabb, illetve vannak ezek a ilyen tanítási tömbjeim, amik meghatározzák, mennyi idő alatt kell a pontokat összegyűjteni. Pontot ez nem egy nagy dolog, mert az osztályzat is hasonlóan van, csak picit kiterjedtebb az egész. És a kártya maga az úgy gamifikál, úgy játékosít, hogy nem maga játékkal, hanem hogy lehet gyűjtögetni a kártyákat. Mint egy pontokat is lehet gyűjtögetni, díjakat is lehet gyűjtögetni, és a kártyákat is lehet gyűjtögetni. És igazából ez az, ami legfontosabb tulajdonság a kártyajátéknak, hogy lehet gyűjtögetni. Nagy fókusz van a leheten, mert nem kötelező. És nem kötelező játszani sem vele. Lehet vele játszani is egymás ellen a diákoknak. És nyilvánvalóan ez is egy nagy húzóereje. Elég jó eredményeim voltak ezzel eddig, és valószínűleg továbbra is ez lesz. Nagyon lelkesek, nem csak a diákjaim, hanem mindenki lelkesek.
Mennyire van kipróbálva valóságban, oktatásban?
És a második éve próbáltam ki, most ez a vírus eléggé belezavart, de most szeptembertől fogjuk kipróbálni én és másik 7 tanár, 2 különböző budapesti iskolából, hogyan működik ez az egész módszer egy éven keresztül. De most ki lesz próbálva rendesen, mindenki más által is, mert ugye, hogy nálam jól működik, és hát ugye be is van bizonyítva a dolgozatomba. Volt a kísérlet.
Ja, értem, tehát a dolgozatban tulajdonképpen már volt kísérlet, és annak a kiértékelése, és azt tapasztaltad, hogy hatékonyabb.
Igen, tehát nagyon-nagyon jó eredményem született, tehát annyira jó, hogy nehéz volt elhinnem is. És most megnézzük, hogy vajon nincs nálam ilyen, vagy másnál is ilyen hatékony, mint nálam. Ez lesz most a projektem augusztustól.
Mert nyilván egy tanár személyiség lehet vonzó, stb.
Igen, igen.
És abban benne van, hogy nyilván azért jobb. Ahogy említetted, hogy mások is ki fogják próbálni, tehát akkor ez most már tényleg a módszerről szól.
Igen, igen, igen. Abszolút igen, most már tényleg erről szól. Igen, nagyon izgalmas mondjuk, hogy várom már ezt, hogy így legyen, és akkor én fogom ezeket a tanár kollégákat vezetni, hogyan kell, meg én adom nekik a dolgokat. Mert kártyák magukban, ugye azt mondtam, hogy nem működnek, és ezért is nem akarom például eladni, vagy ilyen kiadni. Mert hogy nem elég maga az, hogy valaki csak kártyákat megkapja, megveszi mondjuk, hanem mert a gyűjtögetésnek van egy nagyon fontos aspektusa, és a tanárnak kell lenni, játékmesternek, aki ezt szabályozza. Éven keresztül nagyjából 100 kártyát összegyűjteni, és azt a tanárnak kell szabályoznia, hogy milyen ütemben ki mikor kapja meg a kártyáit.
Állatizgalmasan hangzik. Minden szempontból. Magukat, ezeket a kártyákat, ha jól tudom, már gyártják, Tehát hogy működik ez az egész, hogy ez a te szabadalmad, módszered, majd fogsz róla írni, ha beválik nyilván a többszörös kipróbálás mások által egy dolgozatot, hogy fog ez működni, vagy még te magad sem látod teljesen.
Én szerzői jogom, én szellemi termékem ez a kártyajáték, mert maga módszer is szabadalmat az abban, hogy ez alapvetően véd engem a...
Ja, szerzői jog, értem, véd
igen, a magyar törvény alapvetően véd engem így, de majd lesznek, hát igen, már készülően vannak, hogy tényleg ilyen magát a játékot is levédett.
Mi a neve pontosan, még egyszer?
Ez a mecénátus.
És ez mire utal?
Vannak a mecénások, ezek a művészeteket támogató, főleg pénzzel támogató, de támogató. És a mecénátus pedig az egésznek az intézménye, ez a fantáziája az egésznek, hogy vannak a mecénások, és ők gyűjtenek be úgymond híres szerzőket, megszereplőket, és akkor, hogy minél nagyobb legyen a művészet történeti hatások, minél több olyat szeretnek összegyűjteni. Ez a fantázia mögötte.
És akkor maguk a diákok a mecénások, akik ezt akarják elérni?
Igen, így érdemes gondolkodni, igen, hogy ők gyűjtögetik a szerzőket, meg a szereplőket, aztán pedig egymással megmérkőznek, hogy kinek van nagyobb ilyen befolyása a művészet történetre, vagy az érdem történetre inkább.
Nagyon jól hangzik. Azt mondd el nekem, hogy te azért elég sokat játszottál számítógépes játékokkal, hogy ez adta az ötletet? És hát nem csak te, hanem hát a fiatalságnak körülbelül 90%-a. Ez szerepet játszott ebben, hogy ez kialakult a fejedben, ez a módszer?
Igen, abszolút. Abszolút, igen. Sőt, volt egy külön játék is, ami direkt módon motivált engem erre. Ott is volt egy ilyen kártyajáték, a játékon belült, játék a játékban volt, és nagyon szerették minden játékos ezt gyűjtögetni, vagy legtöbbük is. Ez volt egy lényeg, hogy nem volt kötelező egyáltalán, de mindenki imádta, hogy nem volt egy nagy játék, és azt vettem észre magamon, hogy játszom, hogy tudom fejből összes kártyának hát minden képességét, szövegét, ami rajta van, meg a képét, és mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne haszna is, mert mi nem volt. játék, ilyen fantázia karakterek ez megtanulni, vagy így, indirekt módon megtanulni, nem volt értelme, de hát ugye annyit játszottam vele, hogy már belement a fejemben, hogy ez szükséges volt, hogy szóval ez a motivációm arra, hogy milyen, hogyha lehetne egy ilyet csinálni olyan térben, olyan közegben, ahol számít is, ahol van, lenne haszna is ennek az egésznek. És így jött aztán az ötlet, hogy ilyen kártyajátékot lehet gyűjteni. Mert ez nem volt kétséges, hogy ilyen gamifikált elemeket, pontokat, meg díjakat lehet szerezni. Ez azt mindig is nagyon jól tartottam. Ez egy plusz poén egészen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjatok velünk. Egy fantasztikus módszerről és játékról beszélgetünk, ami Bödecs Pál Márton Palkónak az alkotása és munkája. És hát hihetetlen, hogy mennyire sok haszon tud válni mindenből, hiszen ugye a számítógépes játékoktól hideglelést kapnak a szülők, mert alig bírják elrángatni a gyerekeket, a fiatalokat a gépek elől. Komoly függőséget is tud okozni nyilván. De hogy ezt át lehet vinni az oktatásban nagyszerű módon, erről beszélgetünk tovább hamarosan Palkóval. Maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai interjút Bödecs Pál Mártonnal, Palkóval, aki angol-magyar szakos tanár, OTDK második helyezett lett egy dolgozatával, amelynek témájáról beszélgetünk. A játékos tanítás, vagy játék elemek beemelése az oktatásba, ugye mondtad, hogy tulajdonképpen erről szól az a módszer és azok a kártyák, amiket a magyar tantárgyra dolgoztál ki. Elsőként ugye a nyelvtanításból indul, de elég hamar átnyergeltél, mert adta magát a tantárgy és a szereplők. Nagyon érdekes mindaz, amit elmondtál eddig, főként, hogy tulajdonképpen azt, hogy te sokat játszottál annó fiatalabb korodban számítógépen, segített abban, hogy milyen gyorsan ráragadt a tudás, hogy ezt milyen jó lenne átvinni esetleg olyan közegbe, ahol nagyobb haszna is tud lenni ennek. És egy héten az jutott eszembe, hogy mondjuk Petőfi Sándor kártyájának milyen tulajdonságai vannak, milyen feature-ei van valami ilyes, viszont hogy néz ki egy kártya?
Jó példa egyébként, hogy néz ki egy kártya, hogy van egy értéke. Az első, amit ember lát, igazából a képen kívül, a 10 a maximum, tehát ő fél 10-es maximum, amit lehet teljesíteni érték szempontjából. És van egy képessége, hogyha van legalább egy másik magyar karakter lent a játéktéren, a te játéktereden, akkor eltávolít minden ilyen diktatúra lapot. Igazából vannak ilyen különböző hatáslapok is, ezeket eltünteti, ugye a forradalomról.
Zseniális. Más szeretem.
Igen, igen, és akkor ilyenek vannak, ugye még ez a magyar romantika korban van, korokra osztottam fel a kártyákat. Így, mert az Arany János, ugye ő még tízes, de nincs nagyon kevés tízes van egyébként. Minden korban általán egy van, itt most kettő van, és nyilvánvalóan, hogy tízes ez az érték, ez jelző, hogy milyen értékes számunkra, vagy az emberiség számára egy-egy ilyen szerző. És például azt mondom, hogy a Bacsányi János például nem lesz tízes, ő egy kisebbes, akkor ugye nem is sokan nem is voltak volna, így vannak felosztva, illetve vannak képességeik is, ahogy mondtam is Petőfinél, ami nagyon sokat számít. Tehát így oldottam meg igazából, hogy ne csak azt számítson, hogy milyen értékes, vagy milyen nagy hatása volt az adott szerzőnek, hanem a képesség miatt ilyen egyes értékűeket is lehet használni. Legyen esély minden szerző vagy szereplővel megismerkedni a diáknak. Mert ugye ez úgy van, hogy minél erősebb valamelyik kártya, annál többet használják. Az olyan szerzőket akartam, hogy játszanak, amiket fontos utalottam ismerni. És ugye vannak a szereplők ugye még, amik a különböző művekben szereplők. És ez lehet bármilyen műnemben, lirában, epikában, vagy drámában, merre mondjuk, hogyha a Petőfinél maradunk, akkor például van Anyám tyúkja, egy szereplő. Nem túl erős szereplő, ugye most egy...
Pedig még tojni is tud tojást.
Ő egy nullás értékű.
Nem értek egyet.
Viszont a képessége miatt én például belakom minden magyar romantikás paklimba. Mert ugye úgy néz ki, hogy minden ilyenek van egy paklia, amit a különböző kártyákkal feltölt. És az év során, azt említettem is, hogy nagyjából 100 kártyát lehet ezt gyűjteni évfolyamonként, ez a 100 kártyát pakliba, hanem nagyjából 20 lapot érdemes berakni, az a minimum, abban érdemes játszani utána. És ezért van az, hogy folyamatosan kapják a kártyákat, így folyamatosan azt is gyakorolják, hogyan kell megritkítani egy pakit, hogyan kell olyan pakit összeállítani, ahol a legnagyobb esélye van arra, hogy a legjobb kártyákat. Na, tehát így működik ez, és a tanárnak az a feladata, hogy a kártyákat kiosztja. És a kártyákat két módon lehet szerezni. Az egyik az, hogy különböző feladatokért, például említett felmondásáért. Valaki felmondja a himnuszt, akkor megképp a kölcseit megkapja, amikor például. Meg vannak különböző olvasmányok, ugye mind ilyen, vannak ilyen választható feladatok, és pontok is járnak, és kártyák is járnak. És a pontokból aztán pedig lehet venni szintén kártyákat, nem egy kártyát, hanem egy többet. Ami nagyon, nagyon jónak tartok a módszeremben, hogy aki használja, aztán nem kell nagyon máshogy tanítania. A tanórán, aki tanít ezen a módszerrel, az nem kell változtatnia, hogy hogyan tanít. Ami legtöbb esetben, vagy ahol módszerek vannak, az nem így csinálja. Tehát az beleszól, hogy hogyan tanítsa az ember. Ez nem szól bele, csak ilyen keretet ad az egésznek. És igazából arról szól, hogy motivációt megnövelje. A gamifikáció arról szól, hogy a motivációt növelje. És igazából ez hozzá is tartozik az én tanári filozófiámhoz, ami picit más, mint ahogy tapasztalom másonnálban. Én tanárként nem tanítok anyagot, tehát nem az a cél, hogy megtanítsam az anyagot, az a célom, hogy a diákok megtanulják az anyagot. Nagyon nagy hatása van ennek az egész gondolkodásbeli váltásnak.
Én azt gondolom, hogy értem, amire ki akarsz lyukadni. Nyilván én tanár is vagyok. Azt akarod, hogy megtanulja a gyerek az anyagot, ez a végcél. Nagyon sok kollega a pedagógus, ha már leadja az anyagot, akkor megnyugodott, és nagyszerűen leadta. Kezdő tanárként bennem is volt egy, hogyha szenzációsan elmondom, én nagyszerűen leadtam az anyagot, csak nem ment át. Tehát, hogy a gyerekeknél semmi nem landolt ebből. Tehát, hogy nagyon más, hogy valamit leadtunk, vagy tudjuk, hogy a befogadó diákban ez okozott valami változást. Szerintem ezt úgy értjük. De egyébként nagyon meggyőző, amit mondasz, hiszen a legnehezebb ma a diákoknak a motivációját megszerezni. Minden eszköz megvan, idejük is van. Ég egyet a világon, nincs már olyan eszköz, technikai, gyakorlati, ami ne állna rendelkezésre, a motiváció csökkent iszonyatosan. Tehát ez a módszer nagyon nagyszerű lehet, hogyha pont ezt tudja megragadni. Az érdekel engem is, talán sokakat, akik most hallgatnak, két dolog. Az egyik, hogy mit csinálsz azokkal a diákokkal, vagy mit csinálsz a módszer azokkal a diákokkal, ez a keretrendszer, aki nem akar ebben részt venni. Mert mondtad, hogy ezt választhat.
Az a kártyáknak a gyűjtögetése. De van egy kötelező része, méghozzá az, hogy minden ilyen, kb. Egy hónapos tömbben fixen minden diák kap két jegyet. Ez a minimum, amit kapni fog. Van egy ilyen nagy dolgozat a végén, amit szintén készülni kell, illetve pontokból, amit összegyűjt, az alapján kap egy jegyet. Tehát aki 100 pontot kell összegyűjteni egyébként egy ilyen hónap alatt, vagy egy ilyen tömb alatt, ami nem, néha több, mint egy hónap, amit különböző feladatokat tud megszerezni. Aki nem akar részt venni ebben, ugye ebben muszáj részt venni ebben a részben, nem vesz részt, akkor csak egyest fog kapni. Tehát ugye ez az ilyen, ami nem fenntartható. De szerencsére az egész módszer arra van kitalálva, hogy minél több fajta módon motiváljon egy-egy diákot. Van a kártyák, legtöbb nagyon szeretik, van a kártyák, amiket nagyon szeretné igazából, pontokat, gyűjtés, van díjak, amik a kiválóknak van, akik nagyon jót értenek. Ezen felül van egy ilyen szülői levél, amit a szülőnek küldök ki, egy levelet, amiben megdicsérem a gyereküket. És ez sokat ez motivál, hogy a szülők is látják. És ebben a levélben csak dicséret van, tehát komolyan semmi más, csak dicséret van, hogy miért dicsérem most meg a gyerekét. És ezt nagyon értékelik a szülők is, és sok diák is ezért van. Illetve órám magán is, mondjuk hát nagyon türelmes vagyok általában, meg szeret dicsérni is. Tehát nagyon sokfajta motivációs faktor van itt. Aki ezek közül nem találja meg egyiket se, ami motiválná, akkor valószínűleg ez egy nagyobb gond van nála, tehát valószínűleg, mint ahogy nem lehet motiválni nagyon semmiben egy éhes embert. Hogyha valaki például figyelemre éhes, vagy otthon nincsen olyan helyzetben, vagy rossz helyzetben van otthon, akkor ez a módszer nem segít azon.
Ha jól értem, akkor magát egy dolgozatot, meg egy pontból összeszerzett jegyet mindenki fog kapni.
Igen, ez fix.
Értem, tehát akkor itt van a fix része.
Igen.
Hogyha nem akar részt venni benne. Maradjatok velünk, Bödecs Pál, Mártonna Palkóval beszélgetünk hamarosan tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai beszélgetést Bödecs Pál Mártonnal. Volt olyan a tapasztalataid során, hogy valakit nem mozdított meg egyáltalán, ahogy mondtad, mert egyszerűen annyira nagy bajba volt, hogy még ez sem?
Igen, volt már tapasztalatom. Volt, ki nem akart tanulni egyáltalán, de semmelyik tantájból sem. És ilyenkor, tehát vele picit külön kell foglalkoznom, van egy ilyen felzárkózó díjam is, ami elesegít, hogy akkor, hogyha valami kis dolgot csinálnak, akkor is több pontot kapnak, hogy csak úgy motiválja őket, hogy picikét csinálják többet.
Mondjuk ilyen diákkal semmilyen módszer nem tud semmit kezdeni, hozzáteszem.
Nyilván
nem a módszered védelmébe, de aki tanít, tudja, hogy van, aki tényleg nem lehet megmozdítani semmivel.
Persze, persze, igen, igen.
Balkó, befejezésül. Elképzelhető-e az a nagyon pozitív kimenet, hogy ez, bízunk benne, hogy be fog válni más tanároknál is maga ez a, amit elmondtál, szerintem egyszerűen kell, hogy működjön, mert egyszerűen így működnek a mai gyerekek, és ez a motivációt jó megragadja, hogy át fog menni más tantárgyakra is.
Igen, 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 azt tud. Tehát angolban már készítem, és most érdekes mondanom, a kémiából kezdtük el az öcsémmel Andrissal csinálni, picit máshogy fog kinézni, de hasonló ezt a felépítés, ugye, hogy ami lényeg, hogy lehet gyűjtögetni a kártyákat. Ez a kettő, és egyébként történelemből egyértelműen nagyon könnyen meg lehet csinálni azt, és egy olyan kapacitásom, hogy ez nem olyan, nem végtelen. Szóval ezért még csak a magyar irodalomból csináltam eddig.
Elképzelhető, hogy lesznek ebből tanfolyamok?
Igen, és úgy így is tervezem igazából ezt egészet továbbvinni, hogy nem eladni a kártyákat, mert nem adtam értelmét, hanem az, hogy a kártyák kiadását tanároknak, iskoláknak ahhoz kötném, hogy megtanulják használni a módszert, aminélkül nem működik a kártya. Tehát ezen nem motiváció a tanároknak is, hogyha ilyen tanfolyamra eljönnek hozzá, hogy kapnak utána kártyákat. Osztályoknak, meg maguknak is. Tehát igen, így lesz.
Akkor tulajdonképpen, ha jól értem, akkor ez egy még nyitott terület, hiszen például matematikából elképesztően hasznosnak tartanék egy ilyet, mert hogy ugye kell tanulni, a motiváció nagyon alacsony, szokott lenni általában, tehát akkor gyakorlatilag vársz olyan társakat, ha ez beválik, akik ebbe beszállnak. Gondolom, hogy nem fogsz minden tantárgyat te magad kidolgozni.
Hát persze, az nem hiszem, hogy egy járható út a számomra, hogy magamtól csináljam ezt, mert nincs annyi időm, hogy mindent megtanulják szépen. De matematikából az még gondolkodnom kell, igen. Mert ugye, hogy nincs ilyen megfogható része a matematikának, amivel lehetne kártyákat készíteni, mint ahogy például a magyarban ugye szerzők, történelmi alakok vannak, angolban szintén ugye ez valamilyen popkultúrás, vagy bármilyen kultúrás alak benne lehet. Matematikában nincs nagyon sok, tehát matematikusokat nem nagyon lehet.
Hát egyébként a matematikusok élete hihetetlenül érdekes, csak jelzem, de hogyha a kémiából sikerült kialakítani ezt a kártyát öcséd segítségével, ugye ő kémia és angol szakos, majd vele is fogunk beszélgetni, hát akkor én nem látom lehetetlennek. Ha a kémiát meg tudjátok fogni, hogy a matematikából is szülessen egy ilyen motiváló kártyacsomag módszer.
Igen, igen, de abszolút, tehát nem azt mondom, nem lehet, csak mi nem látom úgy. Én nem látom úgy, mint ahogy a kémiából látom, ahol ugye vannak különböző ilyen ipari folyamatok, amiket lehet kártyákkal alakítani. Matekból is szerintem lehet majd ilyet csinálni. De általában ezek a játékok nem működnek az iskolában. És azért nem működnek, mert hogy akik csinálják ezeket a játékokat, azok nem mint játékfejlesztőként csinálják a dolgokat, hanem mint tanárként, hogy hogyan lehetne megtanítani az alanyagot. Nálam ez abszolút nem így van. Tehát azért működik nálam ez, mert a játék az tényleg játék. Nem azért csinálom azt a játékot, hogy megtanuljanak pluszba. Ez egy járulékos nyereség, mondjuk így. A lényeg az, hogy a gyűjtögetésen van a hangsúly, és a játék maga az a tényleg szórakozás. Ez nagyon-nagyon fontos, mert különben nem, tehát aki ilyet szeretne csinálni, az nem működik, úgyhogy van egy célja az, hogy ezzel most meg kell valamit tanítani. Az nem működik egyszerűen. Mert akkor a játékosságból nagyon sok minden elveszik, amit mindenki megérez, ezt nem lehet úgy csinálni.
Egyébként ez szerintem egy fantasztikusan működő út tud lenni, például nálunk a három fiatal gyermekünk szerintem azért teljesített olyan jól a tanulásban, mert hogy mi játszottunk velük a kezdeti pillanattól kezdve, és valóban a játék öröméért, és az másodlagos volt, hogy mondjuk megtanultak problémát megoldani, stratégiai gondolkodásuk fejlődött, tehát valóban nem mindegy, hogy mi a cél. Hát ez nem lesz egyszerű dolog, biztos vagyok benne, egy tanári társadalmon, amelyben hát elég sok idős kollega is van, de hát ez egy fantasztikus lámpafény a sötétségben, én azt gondolom, mindez, amit csináltál.
Köszönöm szépen. Én is hasonlóan gondolkodom erről, igen.
Palko, befejezésül egyszerűen nagyon sok sikert kívánok, egyrészt magad miatt, másrészt azok miatt, a diákok miatt, akik meg fogják szeretni ezeket a dolgokat, és játék örömet fognak szerezni, és játszva nagyon sok mindent el fognak tudni sajátítani, meg fognak tanulni, és új képességekre tesznek szert ők maguk is, ahogyan a játék főhősök, ahogyan Petőfi például a diktatúrákat megszüntette, reméljük, hogy azok a diákok, akik az általad fejlesztett kártyákon és a kollégák által majd használt kártyákon, játékos kártyákon keresztül egy csomó új képességhez fogják segíteni a diákokat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon köszönöm ezt a munkát, amit ebbe tettél.
Köszönöm, itt lehettem.
Sok sikert, szép nyarat, és hát hajrá jövőre, szurkolunk a kipróbáláshoz, és minden egyes fázisban, hogyha lesz valami nagy fordulat, nagyon szívesen várunk a rádióba, hogy beszámolj erről.
Jó, köszönöm.
Köszönöm, hogy velünk tartottatok, Bödecs Pál Mártonnal beszélgettünk angol-magyar szakos tanárról. Hát egy fantasztikus új tanítási módszerről, motiválási módszerről, kártyákról hallhattatok, amelyen hamarosan reméljük, hogy találkozni fogtok az iskoláitokban. Köszönöm, hogy itt voltatok, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.